Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az Andor Naktájai Egyházközség ima csoportja vezet. Imádkozzunk együtt!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Az első tizedben Ferenc pápa júliusi ima szándékára imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
A harmadik tizedben egy édesanyja a fia gyógyulásáért kéri a szűzanya közbenjáró segítségét. Ugyanebben a tizedben egy édesanyja hálát ad a boldogságos Szűz Máriának, lánya és fia sikeres műtét utáni gyógyulásáért, és kéri további oltalmát életükre.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
A negyedik tizedben egy nagymama a szűzanya segítségét kéri unokája megtéréséért, és hogy visszatérjen a családba, valamint dédunokája betegségből való gyógyulásáért fohászkodik.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
Az ötödik tizedben egy középkorú hölgy testi-lelki egészségéért és édesanyja fájdalmainak enyhüléséért kérjük a szűzanya gyógyító közbenjárását és a Jóisten segítségét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, Rózsafüzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az Andor Naktájai Egyházközség ima csoportja vezetett. Imádkozzanak legközelebb is velünk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A Szent István Rádióban.
Vasárnap lesz a nagyszülők és idősek negyedik világnapja. Ez alkalomból az apostoli penitenciária teljes búcsút engedélyez a szokott feltételek mellett, úgy mint szentségi gyónás, szentáldozás, imádság a Szent Atya szándékaira. A búcsú a tisztulás állapotában lévő lelkekért is felajánlható. Elnyerhetik továbbá azok a hívek, akik aznap kellő időt szentelnek rászoruló vagy nehéz helyzetben lévő idős testvérek meglátogatására, legyenek azok betegek, magányos emberek, fogyatékkal élők. Teljes búcsút nyerhetnek, ha lélekben elszakadnak minden bűntől, és szándékukban áll a három szokásos feltétel mielőbbi teljesítése, a beteg idősek, az őket ápoló személyek, és mindazok, akik súlyos okból nem tudják elhagyni otthonukat, de lélekben kapcsolódnak a világnap szertartásaihoz, felajánlva imáikat, életük fájdalmait és szenvedéseit az irgalmas Istennek. Tájékoztatott a nagyszülők és idősek negyedik világnapja alkalmából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az európai békekeretből származó 6,5 milliárd forintos fegyverszállítási ellentételezés kifizetését Ukrajnának mindaddig blokkolni fogja Magyarország, amíg Kijev nem teszi újra lehetővé a Lukoil zavartalan kőolaj szállítását Ukrajnán keresztül Magyarországra. Többek között erről beszélt a külgazdaság és külügyminiszter az ATV híradónak. Szijjártó Péter szerint két Európai Uniós tagország, Magyarország és Szlovákia energiaellátását is veszélybe sodorják az ukránok, mert nálunk a kőolajimport 33, a szlovákoknál körülbelül 40-45%-a származik a Lukoiltól, Oroszországból Ukrajnán keresztül. Beszélt arról is, a MOL-lal azon dolgoznak, hogy milyen jogi, technikai megoldások szükségesek ahhoz, hogy hosszú távon is biztosítsák az ország energiaellátását, ha az ukránok nem lépnek. Az amerikai elnökválasztási verseny friss fejleményei ellenére is az a legfontosabb, hogy a republikánus párt színeiben Donald Trump indul, aki a béke reményét jelenti a világ számára, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint, mivel egyre brutálisabbak a harcok az orosz-ukrán fronton, szükség van egy olyan külső hatásra, tényezőre, amely képes a háborúzó feleket a tárgyalóasztalhoz ültetni és világossá tenni számukra, hogy nincs megoldás a csatatéren. Szijjártó Péter úgy vélekedett, nincs nagy jelentősége annak, hogy az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Josep Borrell, az eredetileg tervezett Budapest helyett Brüsszelbe hívja össze a blokk informális külügyi tanácsát augusztusban. A magyar tárcavezető kifejtette, a tanácskozáson jóval többen érveltek amellett, hogy az ülés Budapesten legyen, de végül ennek ellenére a másik döntés született. Az európai baloldal az Európai Parlament demokratikus működését fenyegeti, jelentette ki Hölvényi György Brüsszelben a Testület Fejlesztési Bizottságának tisztújítőülésén. A KDNP EP képviselője azt követően szólalt fel, miután a szakbizottság tagjai az EP eljárási szabályzatát figyelmen kívül hagyva nem engedték megszerezni a Patrióták Európáért frakció jelöltjeként számára jogosan járó alelnöki tisztséget. Megválasztották az Európai Parlament szakbizottságainak elnökeit és alelnökeit, a magyar EP képviselők közül a Tisza párt 3 tagja kapott bizottsági alelnöki tisztséget. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb. Virág Barnabás, az MNB alelnöke a múlt héten jelezte, hogy idén 2-3 kamatcsökkentést mégis végrehajthat a jegybank. Végül az időjárásról. Alapvetően a napsütésé lesz a főszerep majd a folytatásban, de emellett erőteljes gomoly felhőképződése és fátyol felhőkre is számíthatunk. Szorványosan valószínű zápor, zivatar, többfelé megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Az adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai műsorunkban egy még ma is élő írónő könyvéről beszélgetünk. Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Mai könyvajánlónkban Láng Júlia, egy budai úrilány című könyvét fogadják nagy szeretettel. Sok szeretettel köszöntelek ismét itt a rádiónk mikrofonjánál. Egy újabb hét, egy újabb könyvajánlóval jelentkezünk most a hallgatóknak. Mivel készültél, milyen művet hoztál, és mi a különlegessége?
Láng Júliának az Egy budai úrilány című regényét hoztam, ami a Magvető kiadónál jelent meg 2002-ben. A legelején el kell mondani, hogy ki is az a Láng Júlia. Valószínűleg van, aki ismeri, főleg a tőlünk idősebbek, hiszen ő a Szabad Európa Rádiónak volt a riportere, amikor Párizsban éltek a 70-es évek végétől a 80-as évek elejéig. Egyébként ugye íróként, műfordítóként, újságíróként van jelen így a magyar közéletben. Több regénye is megjelent már teljesen más témában. Az ő munkásságát inkább az Afrikával kapcsolatos regényekről lehet így ismerni. Ez neki egy ilyen különc regénye az ő munkásságában. Mégsem különc, hiszen ez róla szól, ez az ő családjáról szól. Azt mondhatnánk, hogy ez egy életrajzi regény vagy memoár, de annál sokkal több, hiszen nem csak az ő szűk kis élettörténetéről szól, hanem a tágabb családról, ismerettségi körről, stb. Jogosan lehet azt mondani rá, hogy annak ellenére, hogy szintén nem egy vastag regény, egészen pontosan ilyen 250 oldal körül van, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy családregény monstrum, mint akár vannak olyan családregények, amik 4-5 kötetben megjelennek, hanem ez egy kis regény, de az ő családjának a 15 éves történetét dolgozza fel egy kis előzménnyel.
Mert hogy ő egy budai úrilány?
Igen.
Volt.
Így van. Ez már csak azért is igaz, mert én olvastam vele egy interjút, ami a regény megjelenése után készült, és megkérdezték tőle az újságírók, hogy ön egy budai úri lány? És azt mondta rá, hogy igen. Azért furcsa, mert a regény arról szól, hogy ő hogy akar lázadni, és hogy akar ebből kitörni. Hiszen ugye Láng Júlia 1942-ben született, a regénynek a történetét 45-ben kezdi, tehát mondjuk az ő 3 éves korától, tehát ugye a háború utolsó napjaival kezdődik a regény, és őt budai úri lányként nevelték. Egy olyan világban, amikor nagyon nehéz volt már, sőt, nem is volt dicséretes úri lányokat nevelni, és ez egy nagyon nehéz és nem veszélytelen időszak volt, hogy úri lány legyen. És miért is volt úri lány? Azért, mert az ő szülei és az ő nagymamája őt úri lánynak nevelték. Őt úgy nevelték, mint hogy őket nevelték annak idején. De ugye ez egy máskor volt. A 45 utáni időszakban azért jelen volt az emberek életében a félelem, a változás, az új rendszerek. Ahogy ugye haladunk előre a könyvben, lehet látni azt, hogy ő minél idősebb lesz, és minél inkább hatással lesz rá a jelen, tehát a jelen az az 50-es évek, annál inkább akar lázadni. A rendszer ellen is, a szülei ellen is, és az ő neveltetése ellen is. Például még a nagymamája őt el tudta vinni kislánykorába, akkor őt mondjuk rendszeresen elvitte a templomba, és ő erről ír, hogy neki ez nem tetszett, hogy milyen sokáig tart, meg milyen korán kell felkelni. Viszont ugye ez egy keresztény középosztálybeli család életének abszolút a része volt. És ő a saját életüket, a saját tragédiájukat, a saját küzdelmeiket egy nagyon jó olvasmányos, sokszor humoros stílusban írja meg. Tehát lehet, hogy ez, amit ugye elmondtam eddig, egy nagyon negatív hangú, viszont nem az, mert Láng Júliának van egy nagyon jó írói stílusa, hiszen az ő élete egy nagyon izgalmas élet. Többször volt Afrikába huzamosabb ideig, nagyon sok kalandban részt vett, ugye külföldön élt a családjával, Párizsban, Németországban, de nagyon sok mindent megtapasztalt, és ugye ő ezt a 90-es évek végén kezdte el írni. Tehát neki ez abszolút egy ilyen memoár visszaemlékezés jellegű regény, tehát ez ugye azért fontos, mert hogy itt ugye az emlékei sokszor már megszépítik, vagy pedig segítenek abban, az azután átélt 20-30 évnek a tapasztalata, hogy ilyen könnyeden tudjon róla beszélni. Tehát ő például nem ismeri ebben a regényben azt, hogy tabu, mindenről ír, viszont nem megy át közönséges stílusba, de semmit nem akar elhallgatni. Nyilván, hogyha ezt a 60-as években írta volna, akkor biztos, hogy nem ilyen stílusban írta volna, mert akkor még annyira jelen lett volna az életében mindaz a tapasztalat, ami átszőtte ezt a 15 évet, és biztos, hogy nem ismert volna róla írni abban az időben. Nyilván a 90-es években, miután hazajött Afrikából, átgondolta az életét, leült, elkezdte írni, és azt olvastam róla, hogy ő saját maga is meglepődött azon, hogy mennyi mindenre emlékszik részletesen. Ugye az ő abszolút gyerekkorából. Tehát most azt, hogy mire emlékszünk mondjuk az 5-6 éves korunkból, nem mindenki rendelkezik nagy mennyiségű információval az egész kicsi korából, de ő igen, hiszen egy nagyon nehéz időszak volt. Minden akkor történt az életében, ami hatással volt utána a további életére is, hiszen nagyon fiatalon meghalt az édesapja, részletesen leírja az ő halálát, és ugye ez hatással volt arra, hogy hogyan él tovább az ő családjuk. Ugye megmaradt így, hogy egy női társadalomban nőtt fel, hiszen az édesanyja és a nagymamája nevelték. És képzeljük el, hogy milyen volt az, hogy a háború után, ugye a háború előtt a nők nem nagyon dolgoztak, a háború után egy család férfi nélkül, családapa nélkül, családfő nélkül marad, és a két nőnek meg kell teremteni mindent a kislánynak, hogy a kislányt felneveljék, és egy úri lányt neveljenek belőle.
Ugye már elmondtad az egyik különlegességét, vagy hát számomra egy különlegesség az, hogy egy ma is élő írónőről van szó, 79 éves, ugye, ahogyan említetted is, és 90-es években visszaemlékezésként vetette ezeket a gondolatait papírra, és ugye említett, hogy egy nagyon jó stílusa van, mégis feltenném azt a kérdést, hogy miért érdemes a kezünkbe venni ezt a könyvet, miért érdemes az időnket rászánni, milyen is egy budai úri lány visszaemlékezése, vagyis pontosítom a kérdésemet, milyen ennek a budai úri lánynak a visszaemlékezése?
Ez egy valós sors, ami akár tömegek valós élménye is lehetne, de ugye ezt nem tudhatjuk, hiszen ez egy embernek a visszaemlékezése. Viszont szerintem azért jó ilyen könyveket olvasni, mert megismerhetjük alulnézetből ennek a történeti időszaknak a mindennapi életét, hogy egy egyszerű ember hogy élt. Ha mondjuk erről a korszakról szeretnénk olvasni politika-történeti munkákat, akkor Magyarországon általában ugye a politikáról írnak. Ugye a politika-történet van mindig előtérbe helyezve, és így az életmód és a mindennapok azért sokkal inkább háttérbe vannak szorítva, mint akár a nyugati történetírásban. Azért az elmúlt évek tendenciái próbálnak ez ellen így tenni, de nagyon sokszor még mindig azt látom, hogy az ilyen memoárok, az emlékiratok, de azok sokszor sokkal többet adnak az egyszerű kisemberek életéből, ugye a mindennapjaiból, mint az ilyen nagy volumenű történeti munkák, hiszen ez egy kislány szemszögén keresztül egy család mindennapjait, egy család megpróbáltatásait mutatja be úgy, hogy teljesen gyakorlati módon, tehát hogy ő mindenről ír, hogy ki hogy beszél, hogy például hogy beszélnek Rákosiról, mondjuk otthon sosem mondták ki Rákosi nevét, és olyan nagybátyja Borzaskának hívta például, viszont mondták, hogy nehogy elmondja ezt az iskolába. És hogy sokszor ugye a felnőttek beszélgetéseit ő próbáltak követni, és hát ugye ez végül is valahogy egy tipikusnak mondható dolog volt, hogy a gyerekek előtt azért akármiről nem beszéltek, hiszen ugye a gyerek miről nem beszél, arról, amit nem tud. Sokszor leírja azt, hogy mondjuk egy családi beszélgetés hogy nézett ki, miről beszéltek. És ő nagyon figyelt az ilyen elszólásokra, az ilyen felmondatokra, az ilyen felszavakra, és próbált abból egy ilyen képet kialakítani arról, hogy mi is történik most a világban. És így a családi beszélgetések mellett így a tényleg a mindennapi életnek az apró pici részleteivel is foglalkozik bele, hogy mit ettek, hogy ettek, mely napokon mit ettek, vagy akár például hosszasan elemzi azt, hogy a háború után ugye milyen drága volt a hús Budapesten, hiszen ugye vidékről vitték be, meg ugye a beszolgáltatásnak lényegében az egyik célja az volt, hogy a budapesti lakosságot etessék. És ugye a háború után a lóhús volt a legolcsóbb. És akkor mondjuk milyen praktikát hallottak, hogy a lóhúst hogy kellene megfőzni. Például a nagymamája azt hallotta a piacon, hogy parafadugót kell belefőzni így a lóhúsba, és akkor sokkal hamarabb megpuhul. És akkor megírja azt, hogy a nagymamája meghallgatta az ilyen praktikákat, és ha valami racionális volt, vagy csökkenthette a kiadásaikat, jelen esetben ugye kevesebb gázt kell használni, akkor a nagymamája ezeket mindig kipróbálta. És akkor így bemutatja azt, hogy az ő családja olyan volt, hogy egy tipikus keresztény konzervatív polgári család, ami már így nevében is az, hogy polgári család, azért 1945 után nem egy hangsúlyozandó dolog volt, viszont valahol mégis látszik az, hogy egy értelmiségi család is mennyire fogékony az újdonságokra, és mennyire próbál életben maradni, mennyire próbálják így fenntartani, nyilván fenntarthatatlan az az életforma, amit korábban éltek, de mennyire próbálnak így valahol életben maradni, és mennyire próbálják azt a hagyományos értékrendet követni, ami ebben az időszakban már nem a társadalmi normának a része volt.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat, melyben Láng Júlia egy budai úrilány című művéről, Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetek. Egy származásról is szól, hiszen már ott van ugye a címében. Vajon mi az üzenete ezzel? Hiszen már azt is említetted, hogy oké, született valahova valamikor, próbálták nevelni úgy édesanyja, nagymamája, ahogyan őket nevelték. Ő viszont ezt egy kicsit szűk ingnek érezte néha, akár mondjuk a vallás kapcsán is például, vagy a konvenciók kapcsán, akkor most hogyan is viszonyul ő ehhez a származáshoz?
Ez azért nehéz kérdés, mert hogyha kézbe vesszük a könyvet és elolvassuk, az az érzésünk támad, hogy ő lázad a származása iránt. Viszont valahogy meg büszke rá. Mert az, hogy ő ma az, aki, az az ő származásának és az ő neveltetésének köszönhető. Hiszen őt egy értelmiségi lánynak nevelték, hiszen ugye műfordító, újságíró, író lett. És ugye ez a polgári családban ez nem volt meglepő. Viszont ő ugye fiatal korában, tínédzser korában az úri lányság ellen lázadt, de valahol már mégis ennek köszönheti azt, amit később elért élete során. Hát, hogy most ugye megnézzük, amit ugye mondtam is, hogy hogy ő hol tevékenykedett élete során, ehhez ugye mind az kellett, hogy ő egy tanult értelmiségi ember legyen, de akinek legyenek lehetősége. És nyilván csak akkor van lehetősége, hogyha ő tanul, hiszen az, hogy ő most kimenjen Franciaországba, ugye annak az volt az előfeltétele, hogy beszéljen franciául. És azért a 40-es évek végén, 50-es évek elején kik tanultak nyelveket? Nyilván a magasabban kvalifikált családok gyerekei. És azért mondom azt, hogy valahol ugye lázadt ellene, de mégis ennek köszönheti azt, ami ő, és valahol próbálja kritizálni ezt az ő neveltetését, meg ezt az egész ilyen úrilányságot, máshol meg mégis megjelennek, hogy azok a gondolatok, hogy ezt ugye hogy csinálták máskor, meg hogy csinálták régen, és ezek mind segítettek abban, hogy ők túlélték, és úgy tudtak élni, ahogy. Nyilván itt ugye a tabuk nagyon sokszor megjelennek, hogy mit mondhat el másoknak, miről beszélgethet a barátnőjével, mit mondhat el az iskolában, nagyon kellett neki arra vigyázni, hogy mit mond, meg hogy milyen családtagok kerültek így elő, hiszen például többször írja azt, hogy volt olyan nagybácsi, akiről nem volt szabad beszélni, volt olyan nagynéni, aki furcsa módon öngyilkos lett, aztán volt olyan rokon, akit aranyrejtegetésért bebörtönöztek, nyilván volt olyan rokon, aki az AVH majd a, vagy korábban ugye az ÁVU által néhány hétre vagy hónapra fogságba került, viszont ez egy nagyon összetett család volt, olyan értelemben, hogy voltak itt a úgymond hithű kommunisták, de aztán volt olyan hithű kommunista nagybátyja, aki mondjuk megváltozott és kommunista ellenes lett. És az ilyen apró ilyen családi beszélgetésekből és az nyaralásokból, vagy az, hogy ki jött éppen vendégségbe hozzájuk, nagyon sok mindent megtudhatunk, hogy milyenek ezek a családtagok. Mert például ilyen apróságokról is ír, hogy kinek mikor milyen terítékkel terítettek, vagy ha ez vagy az az ember jött, akkor mit főztek, vagy hogy főztek. Mert ugye ők úgy éltek, mint ahogy a budai polgárok éltek a két világháború között, ugye megvolt a mondjuk a heti rend, hogy ki mikor mit eszik. Ugye a hétköznap ugye kevesebb húst ettek, nyilván vasárnap volt az, hogy mondjuk rántott húst készítettek, és hogy milyen fontos szerepe van annak, hogy mikor kinek mit adnak például enni. És nyilván ez egy háború utáni időszakban, amikor nem az volt, hogy azt veszünk a boltban, amit szeretnénk, hanem azt, ami van, és hogy ki milyen jegyet kap, és ki hogy próbálja valamilyen úton, módon kiátszva a rendszert is, de mégis több ennivalóhoz hozzájutni, az ugye mind attól is függ, hogy ők mennyire voltak ilyen túlélő típusok. Hiszen ugye az ő generációjukat, az ő társadalmi rétegüket ugye nagyon megedzette a háború. Ugye ő nem emlékszik rá, hiszen 42-ben született, de az édesanyjának is, meg ugye akkor még az édesapja is élt. A második világháború borzalmai, ami ugye a magyarországi hadszíntéren ugye átment, az mind az életének a része volt. És ugye ők akkor megtanultak küzdeni és túlélni, és utána az 50-es, 60-es években ez mind segítette őket, hogy lehet, hogy családfő nélküli a család, de mégis nekik túl kell élni, tehát ne adják fel. Tehát ez valahol a küzdelemről is szól. És nyilván egy kislány ezt máshogy látta, egy tinédzser ezt máshogy látta. Ugye sokszor úgy közelítette meg ezt a dolgot, hogy miért nem így, miért nem úgy, miért nem úgy csináljuk, ahogy mások. És nehéz volt neki elfogadni azt, hogy neki megmondták, hogy mit kellene csinálni. De ugye majd látjuk majd láthatjuk a regénybe, hogy az ennek is voltak botlásai, azoknak következményei is lettek, és ez valahol az úrilánysággal ellentétes, de ugye, ahogy mondtam is többször, hogy lázadt az úrilányság ellen, valahol ez az ő ilyen lázadó életének a része, és nagyon sokszor megfogalmaz olyan kritikát, ami lehet, hogy 16-17, akár 18 éves lánynak a szájából is nagyon furcsán hangzik, pedig nagyon fontos dolgokat mond ki, akár így a szülőkkel kapcsolatban is, meg a szülők elvesztésével kapcsolatban is. Mert ugye neki az édesapja fiatal korában meghalt, tehát egész kis korában, de aztán az édesanyja sem élt neki olyan sokáig. És valahol ugye ő árva maradt, és megfogalmazta azt, hogy amikor ugye ők éltek, akkor nem úgy tekintett rájuk, mint amikor már nem. És például nagyon részletesen leírja az ő halálukat, hiszen meg az ő temetésüket, mert ez nagyon fontos részét képezte az ő életének, és valahol ezzel is próbálja magyarázni az ő botlásait, hogy már ők nem voltak vele.
Süteménykészítésnek az a legjobb része, amikor az ember elmondja a receptet, és akkor elkövetkezik az a pillanat, hogy megkóstoljuk. De most egy könyvajánlónál szerintem, ha hasonlatot kell hozzak, akkor az a legjobb része egy könyvajánlónak, amikor
fogod a könyvet, és kinyitod, és beleolvasol, és azt hiszem, hogy ez hozza meg a legjobban a kedvet azért, hogy megkóstoljuk ezt az adott könyvet. És most a beszélgetésünk vége felé egy ilyen pillanat fog következni. Melyik részletet, vagy milyen részletet választottál ebből a Láng Júlia könyvből?
Ugye említetted azt, hogy ugye miért fontos ilyen könyveket olvasni. Ugye mondtam, hogy 45 és 60 közötti időszakot töleli át itt lényegében a cselekmény, ami ugye azért fontos, hiszen itt volt egy 56-os forradalmunk. És az 56-os forradalom és szabadságharcról rengeteget írtak már, viszont nagyon ritkán szoktunk így foglalkozni azzal, hogy mondjuk egy nő hogy élte ezt meg. És mondjuk hogy élte meg ezt egy budai nő, és hozzátartozik az igazsághoz, hogy Júlia 56-ban 14 éves volt. Ő ugye szeretett volna menni harcolni, de nyilván nem engedték. Tehát ő egy pincében élt át a forradalom mindennapjait, és például arról is ír, hogy milyen volt itt a pincében az 56-os forradalmat átélni. Talán ebből idéznék egy rövid részletet. Amikor a viszonylag közeli téren, a forradalom budai gócpontjában felerősödtek a harcok, Jóska bácsi körbejárta a házat, javasolva, hogy vonuljunk fedezékbe. Minden család elfoglalhatja a saját fáskamráját, ő a raktárnak használt közös pincét is a lakók rendelkezésére bocsátja. Debben kuksolt akkor már napok óta a balog fiú, de senki sem akart betársulni hozzá, inkább a másik pincébe, a fáskamrák soraiba telepettünk le. Végül is csak néhány óra, ám bár talán több napon át néhány órára, erre már nem emlékszem, de az is fölösleges aggálynak bizonyult. A ház nem kapott belövést, aminek egyébként nem is volt nagy valószínűsége. A fáspincében jó szag volt. Enyhén dohos, de a lehámló és száradó fakéreg, a forgács, a fűrészpor illata kárpótolt bennünket a levegőért. De ez a rosszul világított földes talajú pincehelyi, elalakú folyosójának kanyarulatában a favágásra használt hatalmas tönkkel, de előző télen apám novemberi halála után magányom, gyászom, elkeseredésem és túlélésem meghitt színhelyévé lett. Nővéremmel felváltva végeztük a favágást és a faholdást, felnőtti élelő munkáját. Szerettem ide lejönni, a fürdőszobán kívül ez volt az egyetlen hely a házban, ahol egyedül lehettem. Míg anyám fönn a lakásban a sárga cserépkája előtt nézte könnyezve a tüzet, lenne a fáspince férfias magányában, baltával fát hasogatva választottam le magamat apám emlékéről. Szerintem ez a rész azért fontos, mert itt valahol ugye megláthatjuk azt, hogy viszonyultak egymáshoz az emberek ebben az időszakban, hogy lehet, hogy félni kellett, menekülni kellett, de ha valaki valakivel nem volt jóba, még egy ilyen nehéz helyzetben is azért távolságot tartott. Viszont itt a cselekmények mögött megjelenik az, ami a regény nagy részében sok helyen szintén megjelenik, hogy van egy esemény, viszont mellette a szerzőnk megírja azt, hogy miért fontos neki az a helyszín, mit társít hozzá, milyen emlékek fűzik hozzá, és valahol ezt szerintem egy nagyon jó módszerrel építette így fel, hogy van egy cselekmény, amin végigmegy, viszont mindig az előzmények, az emlékek is megjelennek ebben, és tényleg annyira kicsi, apró részletekkel is foglalkozik, hogy pont ezt teszi azzá ezt a könyvet, ami, hogy nem egy egyszerű cselekmény elmesélés, hanem az apró részleteknek köszönhetően mégis nagyon érdekes és nagyon színes, és stílusában és nyelvezetileg is egy nagyon szépen kidolgozott mű, és nyelvesztétikailag is szerintem nagyon szépen ki van dolgozva, fel van építve.
Kedves hallgatóink! Mai adásunkban könyvajánlóval vártuk Önöket, Láng Júlia, egy budai úrilány című művét Urbán Márta, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársa mutatta be. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien.